az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küld el világosságodat és igazságodat, hogy azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak Téged, Istenem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyátokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, pedig tudom, hogy megváltóm önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba veszten rajtam megváltóm áldozata. Nevelj igazi szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad, megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsátát, és új életben járjunk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, mint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből, a 19. verstől kezdve a következőképpen. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A testet pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet és énekeljük el a következő énekünket, a 197-es éneket, illetve ennek az éneknek az első és utolsó versét. Tehát 197-es ének, mely így kezdődik: Jézus sebeidnek mélye. Első és utolsó vers. Jézus sebeidnek mélye, vigasztalja lelkemet, minden földi nagy ínségbe. Ott látom keresztedet, ha kísértnek a bajok, és már bűnre gondolok, szenvedésed emlékeztet, hogy kerüljek minden vétket. Jézus, te vagy reménységem, te legyőzted a halált, megszégyenült ellenségem. Bősz fullánkja már nem árt, mert ha bár meg is halok, a sírban nem maradok, te fölkeltesz új életre. Te elvezetsz üdvösségre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban arról szólt a mai igénk, hogy teljes bizalommal mehetünk Isten közelébe, Isten szentélyébe, azon az új úton, amelyet Jézus Krisztus nyitott meg nekünk. Ezt a kifejezést ízlelgetjük most. Teljes bizalommal. Milyen jó egy teljesen bizonytalan helyzetben. Mennyire jó, hogy van egy olyan kapcsolat számunkra, el van készítve ez a kapcsolat az Istennel, amelyben teljes lehet a bizalmunk. Emberi kapcsolatainkban is nagyon fontos a bizalom, de talán nem igazán tudunk mondani olyat, amikor teljes lehet a bizalmunk. Mégis fontos, hogy az adott embertárs, akivel együtt járjuk az élet útját, mit tett értünk? Mit tett le az asztalra? Mondjuk, hogyha egy 20-30 éves házasságról van szó, és felmerül sajnálatos módon a szakításnak a lehetősége, akkor felidézhető, gyógyítható egy ilyen kapcsolat úgy, hogy sok fontos momentumot felidézünk, amit a másik javára írhatunk. És akár ezeket a történéseket fel is értékelhetjük. És ez egy tudatos harc a kapcsolatért, hiszen a másik ember, aki nagyon sokszor ilyenkor már ott van valahol a háttérben, már előkerült, még eddig csak szavakat adott. És sokszor ezekre a bizonytalan szavakra indul el valaki a szakítás útján, és indul el egy új kapcsolat felé. És amikor megjelenik persze a közösségi oldalon, hogy kapcsolatban vannak, akkor naívan mindenki elkezdi a tetszését kinyilvánítani, lájkolják ezeket a bejelentéseket, biztatják őket, hogy gyönyörűek vagytok, nagyon szépek vagytok, összeilletek, és kívánják, hogy nagyon sokáig. És akinek kívánják, sokszor el is hiszik azt, hogy ez örökké fog tartani. De hát tudjuk azt, hogy ez csak a kapcsolat első szakasza. Négy szakaszról szoktunk beszélni. Én persze csak az első szakaszt fogom most elmondani, nagyon röviden, amely arról szól, hogy minden rózsaszínű, szoktuk is mondani, hogy rózsaszínű szemeget veszünk fel, és ilyenkor az ember képes csak a pozitívumokat látni a másikban, azt túlértékelni, és a negatívumokkal pedig egyáltalán nem foglalkozni. Nem is látja ilyenkor az ember a negatívumokat. Hát, ha egy hosszabb kapcsolatról van szó, egy 20-30 éves kapcsolatról, akkor hogy ne kellene felértékelnünk, vagy akár túlértékelnünk is a pozitívumokat. Most már nem tudattalanul, mint ahogyan itt a kapcsolat fejlődésnek az első szakaszában, hanem tudatosan. Azért, hogy harcoljunk ezért a kapcsolatért. Nyilván emögött azért az egoista ember áll, hiszen azt mondja magában, hogyha logikusan gondolkodik, hogy hát azért annyira bolond nem vagyok, hogy a biztosat odaadjam egy bizonytalanért. Sokszor ilyen egoisták vagyunk Istennel kapcsolatban is, meg a gyülekezettel kapcsolatban is. Végignézzük, hogy megéri-e Jézust követni. Megéri-e a gyülekezethez tartozni. Hogyha végignézi egy lelkész a szolgálati idejét, hogy miért jöttek emberek a gyülekezetben, nem igazán szokott olyannal találkozni, hogy hát én azért jöttem a gyülekezetbe, mert szeretném Istent dicsőíteni. Nem igazán szoktunk azzal találkozni, hogy én azért jöttem a gyülekezetbe, mert szeretném Istent tisztelni, ha már Isten tiszteleten vagyunk. Mi saját magunkat is, lelkészeket is beleértve, az elesett emberrel találkozunk. A gyásszal küszködő emberrel találkozunk. A betegségekkel küszködő emberrel. A holtvágányra került életekkel találkozunk. Amikor arra vágyunk, hogy Isten mutasson nekünk kiutat. Vannak elvárásaink az Istennel szemben, hogy állítson helyre, és elvárásaink vannak, hogy hogyan állítson helyre. Vagy olyan is van, amikor beiratják hittanra a gyermeket, és el is mondják, hogy azért, hogy neveljen belőle az egyház egy rendes embert. A Jézus iránti bizalmunk teljes lehet. Ez az a kapcsolat, ahol biztos, hogy nem kell elbizonytalanodnunk. És nem is kell felértékelni ezt a kapcsolatot. Nem is kell újraértékelni Jézusnak a tettét. Ő az életét adta. Ennél többet nem lehet. Nekünk földhöz ragadtak az elvárásaink az Istennel szemben, de ő sokkal többet ad nekünk. Mit tesz Krisztus értünk ma? Az elmúlt héten egy beszélgetésnek a fültanúja voltam. Persze most már sokszor az ember nem élőben, hanem virtuálisan fültanulja egy-egy beszélgetésnek, tehát ez a Facebookon történt, és arról beszélgettek emberek, hogy hát nem az egyházhoz, nem egy felekezethez való tartozás az, ami megment, üdvözít, hanem a hit. Ebben teljesen igazuk van. Nyilván tudják ők is azt, hogy a hit mindig realizálódik egy egyházhoz, egy gyülekezethez való tartozásban. És hát örömmel fogalmazta a hölgy, hogy és nekem olyan hitem, olyanom van. És elkezd mint egy érvelni, hogy honnan tudom, hogy van ilyenem. Hát onnan tudom, hogy Isten mindeddig megsegített engem. Hogy mellettem volt, hogy meggyógyított. Mi ebben a gondolkodásban a sánta? Mi sántít ebben a gondolatban? Az, hogy lesz olyan, amikor az Isten nem úgy fog megsegíteni, hogy én azt, ahogy én azt elgondoltam. Lehet, hogy nem gyógyít meg. Egyszer meg kell halnunk. Egyszer el kell mennünk ebből a világból. Egyszer el kell, hogy menjenek a szeretteink ebből a világból. És hogyha ez megtörténik, ha meghal valaki, hogy elvesztítünk valamit vagy valakit, akkor nem segített meg az Isten. Akkor most itt vége van? Nyilván, hogy nem. Persze, igaz, és nem baj az, hogyha elmondjuk, hogy én így és így tapasztaltam meg Isten segítségét a betegségemben, a gyászomban. A baj mindig akkor van, hogyha megfordítjuk a dolgot. Hogyha azt a következtetést vonjuk le egy megpróbáltatás idején, hogy Isten nincs ott. Nincs velem. Mert nem onnan tudjuk, hogy Jézus velünk van, hogy mindenben megsegített, hanem abból tudjuk meg, hogy megváltott, hogy a vérét adta értünk. Ebben kell, hogy legyen a hitünk. Hogy utat nyitott a Kárpiton át, ahogyan fogalmaz a zsidókhoz írott levél. Hogy egy új utat nyitott meg számunkra. Mert ő akkor is ott van, velünk van, hogyha nem úgy alakulnak a dolgaink, nem úgy sikerül, ahogyan terveztük. Pont ezek a mi számunkra sikertelenségek mutatnak rá a végességünkre, a bűnösségünkre, az esendőségünkre, amelyet nagyon sokszor nem veszünk komolyan. Pedig ezekből sokkal többet tanulhatunk. Nevén nevezi Jézus a bűnt. Emiatt persze sokszor menekülünk tőle. Pedig miért nevezi nevén? Azt írja az igénk, hogy azért, hogy megtisztítson a gonosz lelkiismerettől. Ma népszerűbb inkább fóbiákról beszélni, stresszről beszélni, ami lényegében a békétlen, bűnös életnek a következménye, a végterméke. Nyugtalan a szívünk, nyugtalan a lelkiismeretünk ma is. De a gyógymód ma is az, hogy Jézus tisztít meg a gonosz lelkiismerettől. Gyülekezetünket ne hagyjuk el, fogalmaz végül a zsidókhoz írott levél szerzője. A gyülekezettel kapcsolatban is mindig mérlegre tesszük, hogy mi az, amit kaptunk, és felértékeljük. És jól tesszük, hogy a felértékeljük azt, amit kaptunk a gyülekezetünktől és az egyházunktól. Mert sokan csalódnak, akik ott hagyják, sokan megteszik ezt. A globalizált világban egyre inkább népszerű ide-oda csapódni. De ez a csalódás, ez sokszor olyan, mint amikor 1946-ban vagy 47-ben jelent meg Benesnek a dekrétuma, amelynek nyomán elindult a szlovák-magyar népesség csere, és mesélte édesanyám, hogy milyen propaganda zajlott akkor Békés Csabán, hogy költözzenek ki a Békés Csabai szlovák származású emberek, ők is megijedtek, hogy el kell hagyniuk a hazájukat, és hát nagyon sokan kiköltöztek, olyanok is, akik igazából magyarok voltak, csak hát megvoltak az ígéretek, hogy mit kapnak ők ott. És itt is, Nagy Tarcsán is, Békés Csabán is csomóan mondják, hogy bizony megbánták azok az emberek, csalódtak, akik egy jobb élet reményében elköltöztek Magyarországról. Hát sokszor így van, amikor valaki elmegy az egyházából, gyülekezetéből, lényegében egy olyan közösségbe, olyan helyre, amely számára teljesen ismeretlen. Ezért fontos mindig figyelembe venni, hogy mit kaptunk, mit tudunk a mi egyházunkról. Itt ismertük meg Jézust, aki örökké való örökséget ad nekünk. Egy ilyen nehéz helyzetben mindig felerősödik az az érzés, hogy itt nincsen örökségünk. Itt nincsen maradandó városunk. Az örökség mégis nagyon fontos. A földi örökség is nagyon fontos az ember számára, hiszen a szellemi, anyagi örökség azt jelenti, hogy nem kell mindent előről kezdenünk, hanem tudjuk folytatni az életünket. Felnövünk, és különösen megpróbál megrázkódtatás nélkül el tudtuk kezdeni az önálló életünket. Azért, mert kaptunk a szüleinktől anyagi és szellemi örökséget is. Jézusban van a legnagyobb örökségünk. Méghozzá az, hogy nem a pusztulás, nem az értelmetlenség, hanem az örök élet az osztály részünk. És ezért teljes a bizalmunk ő benne. Imádkozzunk. Urunk, mindenható mennyei atyánk, Jézus Krisztusunk, kérünk téged, hogy áldj meg, tarts meg bennünket ebben a földi életben, az örök élet számára, abban a reménységben, hogy a te veled való kapcsolatunk mindennél többet jelent, és mindig megmarad. Amen.